Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatási igazgató helyettese. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, ezt a beszélgetést felvételről hallják, a műsort hétfőn délelőtt rögzítettük. A következő órában a spanyol választásról, a politikai erőviszonyok alakulásáról és a katalán helyzetről lesz szó. 4 éven belül a 4. parlamenti választást tartották Spanyolországban. Hogy szerepeltek a fő politikai erők? Vegyük sorba.
Hát alapvetően ugye egy kicsit a hátterét a dolognak, ugye miért kellett még egy választást tartani az idén áprilisi választásokat követően. Ugye nagyon hosszú, elhúzódó tárgyalások voltak, egész nyáron át tartottak, és gyakorlatilag az utolsó pillanatban az alkotmány által elért utolsó napon se tudtak megállapodni egymás között a pártok, ezért automatikusan egy előrehozott választás került kiírásra, hiszen nem tudott megalakulni a kormány a megfelelő határidőn belül. Ez volt a mostani, most vasárnapi választás. Az előzetes várakozások és a közvélemény kutatók felmérései nagyjából bejöttek, meglehetősen jól bemérték az embereknek a szavazási hajlandóságát, csökkent a részvételi arány, tehát a korábbi 75, egyébként rekordmagas 75%-ról nagyjából 69%-os, majdnem 70%-os részvétel volt, ami szintén azért elég magas, annak ellenére, hogy ahogy már hallottuk, hogy ez idén is már a második általános parlamenti választás volt, és egyébként a harmadik választás, mondjuk az európai parlamenti és önkormányzati választások is voltak májusban.
És mind a hármat, legalábbis a baloldal, a szocialisták azt mondják, hogy megnyerték.
Hát ez alapvetően technikailag igen, tehát ők végeztek az első helyen, én inkább így fogalmaznék, az első helyen végeztek. Ugye az, hogy egy párt ténylegesen megnyeri a választást, azért nem ártana, hogyha a kormány tudna alakítani a végén, ugye ez eddig nem történt meg. Ugye alapvetően a szocialisták az áprilisi választáson 123 parlamenti helyet szereztek, most 120-at, tehát lehet azt mondani, hogy ez többé-kevésbé ugyanaz az eredmény, még ha egy kicsit csökken, azért ez nem annyira vészes csökkenés. Alapvetően a leadott a szavazatok arányát tekintve mindkét alkalommal körülbelül 28%-os eredményt értek el. Nem itt volt az igazi meglepetés egyébként a mostani választáson, hanem ott, hogy a jobboldali pártok, a három korábban nagyobb pártnak tekintette jobboldali párt közötti erőviszonyok átalakultak. És itt elég egyértelműen a polgárok, az a Ciudadanos nevezetű tömörülés, ami egy jobbközép tömörülés, egyébként az Európai Parlamentben a Macron-féle liberális frakcióban ülő pártcsaládnak a tagja, ők vesztették a legnagyobbat. Tehát ugye az áprilisi választáson 57 helyet sikerült megszerezniük, a mostani választáson pedig 10-et. Ez egy nagyon komoly vereség. Tegnap este már a párt elnöke és alapítója egyébként Albert Rivera bejelentette, hogy le fogja vonni a megfelelő személyi következtetéseket ebből. Ezt a mai napon egyébként rendkívüli elnökségülésen meg is tette, és bejelentette, hogy lemond az elnöki posztról, lemond a parlamenti mandátumáról, és ideiglenesen legalábbis, de visszavonul a politikai élettől is. Tehát gyakorlatilag magára vállalta ezt hát az igen rossz szereplésnek az ódiumát. Azt azért be kell látni, hogy az a politika, amit ő az áprilisi választások után folytatott, miszerint nem hajlandó Pedro Sánchez-t hatalomra segíteni, és semmiféle tárgyalásokat nem volt hajlandó bele folytatni. Egyébként a két pártnak együtt meg lett volna körülbelül a parlamenti többsége, vagy legalábbis nagyon közel kerültek volna hozzá az előző parlamenti ciklusban, de ha jól számolom, akkor meg is lett volna a parlamenti többségük. Erről nem volt hajlandó, kategorikusan elzárkózott ezelől. Ugye most már nem az ő döntése lesz alapvetően, hanem az új megválasztandó polgárok elnökének és új elnökségnek a döntése, de jól látható, hogy az a politika, amit eddig ő képviselt, az nagyon nagyot bukott, és az emberek ezt nagyon nem támogatták. Ehelyett a polgárok szavazatai átvándoroltak a két másik jobboldali párthoz, ugye a konzervatív néppárthoz, illetve az európai konzervatívok és reformisták frakciójába tartozó. Hát, hogy mennyire szélsőséges, azt nem az én feladatom megítélni, minden esetre radikális jobboldalinak azért lehet nevezni a Vox nevezetű
bevándorlás pártot. Ellenes jobboldali.
Bevándorlás ellenes, nagyon komolyan konzervatív, sok frankói gondolatot is átvevő pártról van szó, aki egyébként az amúgy is elég konzervatív néppártnak a jobb szárnyából kivált embereket tömörítette, és nagyon komoly eredményt sikerült elérni. Jelenleg ők a harmadik legerősebb párt a parlamentben, 52 parlamenti helyet szereztek a korábbi 24-ből, úgyhogy az előző parlamenti választásokon be se kerültek a parlamentbe. Értem ez alatt a kettővel ezelőtti választás, nem a mostani áprilisit, és pillanatok alatt igen komoly pozíciókat szereztek, és ez egy nagy visszajelzés, azt gondolom, hogy Pedro Sánchez-nek is, hogy az a politika, amit ő vitt, illetve Albert Rivera-nak a politikája, az ide vezette jelenleg a spanyol lakosságnak a véleményét, hogy a Voxra szavazott 15% az embereknek.
És a második legnagyobb párt maradt a konzervatív néppárt.
Igen, és a konzervatív néppárt viszont kifejezetten erősödött. Ugye az előző választásokon egy igen komoly visszaesést volt kénytelen elkönyvelni. Ugye korábban kormányzó Mariano Rajoy még egy elég szép parlamenti többséget nem mondhatott magának, de egy elég szép nagy 137 fős frakcióval tudott kormányozni. Ugye ez az, ami visszaesett a korábbi választásokon 66-ra, és a mostani vasárnapi választásokon visszatornázták magukat 88-ra. Ez ugye azt jelenti, hogy a jobb oldalon nagyjából sikerült konszolidálni az ő pozíciójukat, de ez még mindig jóval kevesebb, és történelmi szinten nézve még mindig egy nagyon alacsony szint.
Hogy néz ki a spanyol választási rendszer, mielőtt tovább mennénk az eredmények és azok hatása, illetve az eredményekhez vezető ígéretek és utak különböző rendszerén? Egyéni listás vagy vegyes rendszer?
Hát mindkettő és egyik se. Egy nagyon speciális választási rendszer van Spanyolországban, az úgynevezett ONT rendszer, aminek a lényege az, hogy egyes választási területeken listás szavazatok vannak. De az egyes választási területeken van, ahol például Ceutába és Melillába egy darab képviselőhelyet osztanak ki, van, ahol hármat vagy négyet, és van például Madridban, ahol tizenvalahányat. Ami azt jelenti, hogy például bizonyos területeken pár tízezer ember szavazata már egy képviselőhelyet jelent, még mondjuk Madridban ez egy százezres nagyságrendű szavazatot jelent. Tehát, hogy aránytalanságok vannak részben a lakosság szempontjából, illetve, hogyha egy párt mondjuk regionális szinten erős, az simán lehet, hogy országos szinten csak 1-2% vagy még annyi se az ő támogatottsága, de tud parlamenti képviselőt küldeni, míg egy másik párt, ami országos szinten mondjuk elérni az 5%-ot, gyakorlatilag talán képviselőt se tud küldeni, vagy csak Madridból, mert regionális szinten nincsen bázisa. Alapvetően, amikor kialakították ezt a rendszert, az volt a szempont, hogy csak a nagy pártok legyenek gyakorlatilag helyzetbe hozva, illetve a regionális bázissal rendelkező pártok, ezáltal kedvezve ugye azoknak a regionális kisebb pártoknak, katalán, andalúz, galiciai, baszk pártoknak, amelyeknek csak is kizárólag egy vagy esetleg kettő régióban van valamilyen szintű támogatottsága, és ebből kifolyólag a választási rendszer ezen specialitásából kifolyólag ki is néztem, hogy a Teruel létezik nevezetű, gyakorlatilag egy polgárőr csapatból létrejövő politikai párt elindított egy jelöltet, amely 17 000 szavazattal sikerült parlamenti képviselőt küldenie, míg mondjuk egy másik regionális pártnak 119 ezer szavazatot kellett egy galíciai nemzeti pártnak összeszednie ahhoz, hogy egy darab képviselőt be tudjon küldeni a törvényhozásba. Tehát nagyon komoly a gyakorlatilag a szétszabdaltsága a parlamentnek, és sokkal több egy-két-három képviselőt küldő pártot sikerült bejutatni a szavazóknak a parlamentben, mint korábban, és ezért igen nehéz lesz a koalíció alkotás, hogyha azt a stratégiát követi Pedro Sánchez, hogy nem kíván a jobboldali pártokkal együttműködni, hanem inkább a kisebb pártokat próbálja meg összegerebjézni. Ez egy nagyon komoly, nem lehetetlen, de egy nagyon komoly feladat lesz.
Akkor ezek szerint visszájára fordult az eredeti elképzelés, mert nem hogy a két nagy pártnak, vagy a nagyobb pártoknak kedvez a jelenlegi választási rendszer, hanem kifejezetten széttöredezettséget okoz.
Ez így van.
10-nél több hány párt jutott be összesen a parlamentbe?
3, 6,
hogy nem
9,
a két fő
12,
párt a jelentős?
15-16 párt van jelenleg a parlamentben. Nem mindenkinek lesz frakció, tehát ugye az egy-két frakciót, tehát egy-két képviselőt küldő pártoknál ez nem lehet frakciót alakítani, de alapvetően ugye a rendszerből kifolyólag nagyon sok olyan regionális párt, Kanári-szigetekről, Cantabriáról, Baszkföldről 2, Katalóniából 3 párt, és Galíciából is egy plusz egy nemzeti pártnak sikerül, és Navarrából is plusz még Aragonból ez a Teruel, tehát hogy nagyon komoly szétaprózottság van, és ebből kifolyólag, ha csak a matematikai alapokat nézzük, hogy hogyan lehet összegerebjézni a 166 képviselőt, ami szükséges a kormányalakításhoz, hát hogyha nem a néppárt fog összefogni a szocialistákkal, mert akkor 2 pártnak megvan a megfelelő stabil többsége, és el tud kormányozni az országot normálisan 4 éven keresztül, hanem a baloldali pártokat, illetve kisebb regionális pártokat kell összegerebízni, akkor gyakorlatilag legalább 10 pártnak a különböző képviselőit kell összegyűjteni, még ha nem is mindenki ugye koalíciós tagként, de valamilyen formában szavazatával támogatnia kell Pedro Sánchezt, és ami ennél is fontosabb talán, vagy legalább ennyire fontos, az pedig a jövő évi költségvetést is ezekkel a szavazatokkal meg kell szavazni.
Hogy néz ki a parlament, illetve a törvényhozás? Mondta, hogy 166 képviselő...
176, tehát 350
képviselő, képviselőnek kell meglenni ahhoz, hogy meglegyen a többség.
Igen. Tehát alapvetően ugye úgy néz ki a miniszterelnöknek a megszavazása a 350 fős parlamentben, hogy az első fordulóban abszolút többséget kell, tehát az 50% plusz egyet, ez 176 főnek az igen szavazatát kell megszerezni. Amennyiben ez nem sikerül, akkor a következő szavazáson már elég a jelenlévő és szavazó képviselők többségének a szavazatát, tehát egy relatív többséget elég megszavazni. Ez ugye azt jelenti, hogy például, hogyha a szocialistáknak sikerül összeállni mondjuk a Podemosszal, ugye ez a baloldali radikális párt, illetve a Podemosból kiszakadt pártnak a Más País nevezetű formációval sikerül egy koalíciós szerződést kötni, és sikerül rávenni a néppártot a tartózkodásra, vagy arra, hogy egyáltalán ne szavazzanak, akkor sikerülhet összehozni egy többséget. Viszont ez csak relatív többség, tehát a miniszterelnököt megválasztották, de ugye miért kellett egyáltalán a most áprilisi választást kiírni? Azért, mert nem sikerült elfogadni az igazi év költségvetését. Ugye a következő, a miniszterelnök megszavazását követő legfontosabb és nagyon sürgős dolog az a költségvetés elfogadása. Tehát ha nincsen, amit már csak abszolút többséggel lehet elfogadni, tehát ha nincsen egy tényleges többség Pedro Sánchez mögött, akkor simán előfordulhat, hogy ugyanúgy, mint ahogy most, mondjuk egy év múlva megint előrehozott választást kell tartani, és ez pedig valószínűleg nagyon még ennél rosszabb eredményeket hozna mind a szocialisták számára, mind pedig a vele most szövetségben álló esetleges baloldali pártok számára. Úgyhogy azt gondolom, az én személyes véleményem szerint, hogy ha stabil többséget szeretnének elérni, és 4 éven keresztül tényleg kormányozni szeretnék az országot, amire már igen nagy igény van, akkor a néppárttal egy nagy koalíciót kellene kötni. Ennek pedig meg lesznek az árnyoldalai, lásd Németországban, hogy egy nagy koalíciós kormányzásnak a végén milyen állapotban van a két nagy kormányzó párt.
A hétfői spanyol lapok is is arról cikkeznek, hogy hiába utasította el eddig mindenki a baloldali és a jobboldali legnagyobb párt is a nagy koalíció lehetőségét. Tulajdonképpen a mostani választás egyértelműen egy újabb lépés e felé. Legalábbis, hogyha valamilyen szinten stabilizálni akarják az ország és a saját helyzetüket. Működőképes lehet ez azt követően, hogy ilyen szinten nyilatkozták ki mindkét oldalról, hogy nem akarnak nagy koalíciót?
Ugye a mostani választások eredménye, tehát a tegnapi vasárnapi választások eredménye azt mutatja, hogy illetve utána következő reakciók is, hogy nem zárkoznak el teljesen se a szocialista párt, se a néppárt vezetése egy esetleges nagy koalíciótól. Ugye a választásokat követő igen rövid és nem annyira tartalmas beszédekben nem hangzott el olyan, mint ami mondjuk az áprilisi választások után, hogy kikivel nem hajlandó együttműködni. Annyi megjegyzése volt Pedro Sáncheznek tegnap este, hogy minden olyan párttal, aki az alkotmány mezején áll, és hajlandó betartani, és betartotta eddig az alapvető játékszabályokat, azokkal meg fogja hívni egy tárgyalásra. Ugye ezt lehet többféleképpen is értelmezni, az egyik, hogy bizonyos katalán pártokat mondjuk esetleg kizár az együttműködésből, ez mondjuk a matematikai esélyét a kormányalakításnak azért igen lecsökkenteni, hogyha mondjuk legalább az Esquerra Republica nevezetű köztársaságpárti katalán szervezettel, ERC néven fut rövidítéssel, ha velük együtt tudna működni, ugye az már 13 szavazatot jelentene, ez persze nem lesz egyszerű. Különösen amiatt, hogy a párt korábbi elnöke börtönbüntetését tölti a korábbi katalán ügyek, illetve a függetlenség kiáltásával kapcsolatos politikai dolgok miatt. Nem lesz egyszerű, de nem teljesen kizárt. A másik a párt, akivel jó eséllyel nem fognak leunitárian, az pedig a Vox lesz. Ugyanis a Voxnak voltak olyan részben bevándorló ellenes, részben olyan xenofób megjegyzései, amivel értelemszerűen egy szocialista kormányfő nem tud azonosulni.
Mennyire lenne működőképes egy nagy koalíció?
Hát valamennyire biztos működőképes lenne, ugye mindkét pártnak gyakorlatilag érdeke az, hogy Spanyolország működjön.
Mert láttunk ilyet Olaszországban is, amikor két olyan párt lépett koalícióra, amelyik előtte láthatóan másként kommunikált, mást akart, és deklarálta is, hogy a másikkal nem szeretne. Ugye igen, ez az Öcsillag és a Liga.
Igen.
És a végén az lett, ami Olaszországban igen sűrűn, hogy egy kormányválság alakult ki.
Igen. Az alapvetően látni kell, hogy mind a szocialisták, mind a néppárt ugye egy régi történelmi hagyományokkal rendelkező, korábbi évtizedek során rendszeresen kormányra kerülő pártról van szó. Nem összehasonlítható a Ligával és az Öcsillaggal, ahol két teljesen újonc párt gyakorlatilag alakított egy koalíciót, és nem működött. Tehát azért itt két korábbi kormányzásokban edzett társaságról van szó, még ha nem is személy szerint edződött a mostani néppártnak a felső vezetése, mert ugye az, akinek bármilyen köze volt a korábbi kormányzás, azok alapvetően lemondtak és távoztak a politikai életből, beleértve Mariano Rajoyt és az ő minisztereit is. Ez persze nem jelenti azt, hogy néhány korábbi minisztert nem lehetne visszahívni, de a felső vezetés az teljesen megújult a néppártban, ugye ez teljesen érthető, azután, amiután ugye Pedro Sánchez hatalomra kerülésének az oka is volt, hogy egy korábbi korrupciós ügyben magát a néppártot ítélte el a spanyol legfelsőbb bíróság, és ugye emiatt a néppárt akkori teljes vezetésének távoznia kellett, és ezért meg is bukott az akkori néppárti miniszterelnök Mariano Rajoy, így került egyáltalán Pedro Sánchez a miniszterelnöki székbe ezzel a konstruktív bizalmatlansági indítvány által benyújtott lépéssel. Tehát, de ennek ellenére azért a néppárt ott vannak azok a szakértők, ott vannak azok a másodvonalbeli emberek, akik igenis a korábbi kormányzati tapasztalatokkal rendelkeznek. Tehát azt gondolom, hogyha meg tudnak állapodni mind a két oldal számára fontos közös pontokban, főleg gazdasági kérdésekről, gazdaságpolitikai kérdésekről van szó, mert biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan kérdések, főleg társadalompolitika szempontjából, amiben nem fognak egyetérteni, viszont gazdaságpolitika szempontból azt gondolom, hogy meg tudnak állapodni olyan bizonyos dolgokban, amit az Európai Unió mondjuk elvár, és már lassan számon is kérnék a kormányon, ha lenne nem csak ügyvezető, hanem rendes kormány a Spanyolországnak, de hát ugye ezt nem tudják megtenni. Tehát ugye az idei évi költségvetés az ugye a tavalyi évnek a folytatása, mert nem sikerült elfogadni. Ha a kormányalakítás olyan lassú lesz, mint ami ennek ígérkezik, akkor a jövő évet is a két évvel ezelőtti költségvetéssel kezdik el, és hát ugye ez nem egészséges semmelyik ország esetében, hogy nem aktualizálják ezt, és nem tudnak bizonyos módosításokat megtenni, ugye ez megköti a kezét az ügyvezető kormánynak. Úgyhogy azt gondolom, hogy mind a néppárt, mind a szocialisták, ha rászánják magukat, meg tudnának állapodni, kényszerházasság lenne, nem szerelemházasság, ez teljesen egyértelmű, de a szerelemházasság megoldás, tehát hogy a baloldali pártokkal álljanak össze, az matematikailag nem hozza ki az abszolút többséget, tehát ez nem egy tartós megoldás, inkább így fogalmaznék.
Milyen lenne egy nagy koalíció társadalmi megítélése, és nem mellesleg milyen hatással lenne, vagy lehetne ez az érintett pártok támogatottságára? Mire számítanak Spanyolországban?
Hát ugye, mire számítanak? Gyakorlatilag az emberek nagy része szerintem úgy van vele, hogy már bármi, csak legyen valami. Nekem nagyon tetszett, tegnap néztem a spanyol köztelevíziónak a műsorát, és ott megkérdezték az utca emberét, hogy hogy viszonyul ahhoz, hogy már lassan több mint 9 hónapja ügyvezető kormány van Spanyolországban, és az úr annyit mondott, hogy meg kéne vonni mindegyik politikusnak a fizetését addig, amíg nincs kormányzás. Biztos akkor gyorsan megállapodnának. Tehát a közembernek a véleménye is az, hogy már bármilyen megoldással ki tudnának békülni, csak legyen végre valami megoldás, és ugye hiába kérdezik meg újra az embereket, gyangyából ugyanazok az eredmények jönnek ki. Tehát a baloldali, jobboldali és regionális pártoknak a egymás közötti szavazataránya az nem sokat változott. Tehát ha megnézzük, hogy a áprilisi választásokon a magukat baloldalinak valló pártok összesen hány szavazatot kaptak, és ugyanezt a magát jobboldalinak valló pártok, 1-2% különbség és pár parlamenti szék változott. Az erőviszonyok a jobboldali blokkon belül és a baloldali blokkon belül persze változtak, de ez összességében az ideológiai mezőnyt, vagy az ideológiai barikádot nem bontja le, és nincsen, tehát nem oldja fel ezt a dolgot, ezt csak úgy lehetne feloldani, hogyha ezen a baloldali-jobboldali megosztottságon átlép valamelyik párt, akár jobboldalról, akár a baloldalról. Itt egyébként valószínűleg az lesz, hogyha a jobboldalról valakit át lehet édesgetni, hogy esetleg a polgárok maradék 10 fős frakciója, esetleg beáll Pedro Sánchez mögé, ez egy részmegoldás lenne. Így, ha ők ezt elvállalnák, akkor nem lenne esélytelen az, hogy néhány kisebb regionális pártnak a bevonásával, de a katalán szeparatisták nélkül, ez egy matematikai esély, össze lehet meg gerebiézni egy kormány többséget.
Mert hogy azt nem lehet mondani, hogy a spanyolok az elmúlt évek miatt apátiába estek, és nem érdekli őket a politika, hiszen mondta, hogy 69%-uk ment el szavazni, igen, ami viszont európai szinten is elég magas, igen, arány.
És az átlagos spanyol választási eredményekhez képest is magas egyébként.
Vagyis akkor az embereket érdekli a politika, foglalkoztatja a politika, vagy egyszerűen csak egyfajta kötelességként érzik, hogy mondják el a véleményüket, vagy ilyen szinten foglalkoznak a napi politikai teendőkkel, dolgokkal is?
Szerintem ez úgy, ahogy Magyarország a 10 millió futball edzőnek az országa, így a spanyoloknál is a gyakorlatilag a 40 millió politikai szakértőnek az országát ismerhetjük meg. Tehát alapvetően mindenki foglalkozik a politikával, családi vitákban, nekem is a spanyol barátaimhoz, amikor járok kint náluk Spanyolországban, és leülünk egy nagyobb család keretében beszélgetni, az a vacsoránál összevesznek a jobboldali, vagy a kevésbé konzervatív, vagy éppen én nagyon sokat járok Barcelonába, tehát ott vannak olyan vegyes házasságú családok, ahol a katalán függetlenségpártiak a nem függetlenségpárti katalánokkal épp, hogy a kés nem döfik a másikba egy átlagos családi ebéd mellett, olyan szinten tudnak összeveszni. Úgyhogy igenis foglalkoztatja őket, és vannak olyan törésvonalak, többek között ez a katalán függetlenségi mozgalom az, ami nagyon komolyan megosztja még magát a katalán társadalmat is.
Hamarosan innen folytatjuk. Az Aréna mai vendége Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatási igazgató helyettese. A hírek után tehát folytatjuk.